Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti, internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgaidőszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
Paragrafusokat, böngészél.
Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon fontos.
Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
Igen, ez nekem nem okozott gondot, tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
Lehet, hogy majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt. Amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
Belevágtál?
Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédirodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kiábrándító.
Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt.
Igen,
a pályád legelején.
Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát tekintve?
Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
Akkor nem ez az én utam?
Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
Kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedbe. Mesélj kérlek erről is.
Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak, és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
Nem lettél végül színész?
Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
Hogy ez párhuzamosan csináltad a kettőt.
párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányomat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
Várjon
egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
És akkor így jött a rádió és a televízió.
Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felülelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
Ott is emberekkel beszélgetni.
Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindezokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
Teljesen.
Tehát a szereplés tekintetében.
Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
Hát ez volt az első?
Ez volt az első munkahelyem. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket és a közigazgatás száraz témájának.
Egy kicsit lefordítani.
Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is van, vagyok. Jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy 3 napos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni.
Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek, idejekorán formálni a
szemléletüket. Hogy ők is abszolút megérezték azt, hogy erre
hogy most történik valami.
Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem állulunk el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények nélkül megtehető. Csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internetjoggal?
Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat, és ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keresek. Elkezdtek keresni az emberek.
Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez tehát, hogy berobban, vagy beindul
igen,
az életedben?
Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe berobbant hogy, be ez a szakértői munka?
Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát hogy már az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz
edukációs szerepkör.
Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális.
Tehát van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
Így van. Egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívást rejt magában, hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.